Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az orosz vagyon befagyasztása komoly gondokat okozhat Európának, hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök felidézte, részt vett a csütörtöki pénteki EU csúcson, tegnap a Vatikánban járt 14. Leó pápánál, és találkozott Giorgia Melonéval, Olaszország miniszterelnökével is. A saját szememmel láthattam, ma minden európai vezető a háborúról gondolkodik, értékelt, hozzátéve, hogy Európa ereje és pénze fogytán van, a helyzetben pedig szerint a legnagyobb kérdés az, hogy ki finanszírozza majd azt, ami megmarad Ukrajnából a háború után. Van is egy új brüsszeli csodafegyver, lefoglalni és felhasználni az Európában lévő orosz valuta tartalékot. Ez egy orosz-európai konfliktus, akár háború előszele is lehet. A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz-európai tárgyalással lehet megelőzni, mi ezt szorgalmaztuk az elmúlt napok találkozóin, írta bejegyzésében a kormányfő. Budapesten írják alá az orosz-ukrán háború békeszerződését, jelentette ki Orbán Viktor az M1 állami televíziónak adott exkluzív interjújában. A miniszterelnök szerint a budapesti békecsúcsot megtartják, csak az időpontja késik jelenleg. Nekünk harcolni kell az orosz olajért és gázért, ha béke lesz, akkor az energiahordozók ára is lemegy, fogalmazott a kormányfő. Hangsúlyozta, hogy az amerikaiak is tisztában vannak vele, hogy Magyarország és Szlovákia is csak Oroszországból tudja behozni a megfelelő mennyiségű kőolajat és földgázt. A békével kapcsolatban leszögezte, az nem az ukránok ellen lesz. Minszbe utazott a külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban közölte, a biztonságos és sikeres párbeszédhez Eurázsián keresztül vezet az út, egyedül a kelet-nyugati párbeszéd javíthat a világ mai kritikus biztonsági helyzetén. A globális biztonság kritikus állapotban van, a hidegháború vége óta egészen biztosan most a legrosszabb a helyzet, de talán a II. Világháború óta is igaz ez az állítás, fejtette ki. Kereskedelmi és gazdasági megállapodásokat írt alá Tokióban Donald Trump amerikai elnök, Japán új miniszterelnökével Takaichi Sanaival. Aláírták a korábban kötött a két ország közötti kapcsolat új aranykoráról szóló megállapodások végrehajtásáról szóló dokumentumot. Ez tartalmazza egyebek között azt is, hogy az Egyesült Államok 15%-os vámot vett ki Japán szinte teljes importjára, beleértve az autóipart is, a Donald Trump által eredetileg bejelentett 25%-kal szemben. Cserébe Japán ígéretet tett arra, hogy 550 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban, és több amerikai árut vásárol, többek között olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint az autóipar, a repülőgépipar, a mezőgazdaság és az energiaipar. Ezen felül aláírtak egy keretmegállapodást is a ritka földfémek ellátásának biztosításáról. Caroline Lewitt, a Fehérház sajtótitkára újságíróknak bejelentette, Takaichi Sanai japán miniszterelnök jelölni fogja Donald Trumpot a Nobel békedíjra. Magyarország továbbra is fenntartja saját hatáskörben az ukrán agrártermékekre bevezetett importtilalmat, mondta el az agrárminiszter. Nagy István az uniós tagállamok minisztereiből álló mezőgazdasági és halászati tanácsülés előtt azt közölte, a halászati kvóta tárgyalások mellett a 2027 utáni közös agrárpolitika környezeti feltételei, az agrárpiaci helyzet is napirenden lesz. Az Energiaügyi Minisztérium a biogáz és biometán előállító kapacitások építését, bővítését is ösztönzi népszerű programcsomagja ma megnyílt elemében, tájékoztatott közleményében a tárca. A támogatott vállalkozások az elnyert forrásokat az alapanyagok gyűjtésétől, a maradékanyagok melléktermékek további hasznosításáig, az egész folyamatot lefedő beruházásokra, eszközbeszerzésekre fordíthatják majd. A teljes keretösszegből 18 milliárd forintot kisméretű üzemek létesítésére, korszerűsítésére különítettek el. Vasút és autópálya kapcsolatot is kap a budapesti repülőtér, valamint új terminális épül, összesen 2,5 milliárd eurós beruházással, jelentette be a nemzetgazdasági és a közlekedési miniszter. Nagy Márton elmondta, 27 kilométer vasút épül Kőbányától Monorig, várhatóan 2035-re, a pálya beköti a repteret az országos vasúti hálózatba. Lázár János pedig arról számolt be, már jövőre megkezdődhet egy 12 kilométeres autópálya építése a reptérre. Indul az új otthon támogatási program a közszolgálatban dolgozóknak. Évi 1 millió forintos támogatás jár az orvosoknak, ápolóknak, rendőröknek, tanároknak, katonáknak és minden közszolgálati dolgozónak a már meglévő lakáshitel törlesztésére vagy egy új lakáshitel önerejének kifizetésére. Rekordszámú pedagógus jelentkezett a köbüki ösztöndíjprogramra idén. Varga Bajusz Veronika szakállamtitkár bejelentette, 3857 pályázat érkezett, ami kétszer annyi, mint tavaly. Végül az időjárásról. Több órás napsütésre számíthatunk, de délután már borultabb lesz az ég, kisebb esőzápor kialakulhat, többfelé erős, néha viharos lesz a szél. A csúcshőmérséklet 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár el Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Október 11-én rendezte meg a Közelbaba a Korszerű és Hasznos Tudásért Egyesület Egerben azt a kerekasztal beszélgetést, mely záró eseménye volt az edukációs projektjüknek. A Közel a szülőhöz jogosan elnevezésű figyelemfelhívó program során igyekeztek feltérképezni a szülői oldalon, mennyire ismerik és érvényesítik az őket megillető jogaikat. A januárban indult projektben 9 témát jártak körül szülői jogérvényesítő műhelymunkákon, melyekről kisfilmeket készítettek. A megjelenített jogsértő szituációk alapjául szülői tapasztalatok szolgáltak, és igyekeztek példát mutatni a jó gyakorlatokra, méltányos eljárásrendre. Mai műsorunkban tehát erről beszélgetünk az Egyesület elnökével, Zembori Józsefné Tarjáni Alizzal, valamint Csűrösné Kriston Adrián projektfelelőssel. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és üdvözlöm mai vendégeimet, akikkel a Közel a szülőhöz jogosan projektről fogunk beszélgetni, aminek nemrég tartották a kerekasztal beszélgetést. Ez volt a záró esemény, nagyon sok konklúzió van ezzel kapcsolatban. Üdvözöllek titeket a stúdióban.
Mi is üdvözlünk, és köszönjük szépen a meghívást.
Kezdjük akkor azzal, hogy mi is volt ez a projekt, mi volt a háttere, és mi volt az elindítója ennek. Alice?
Az Európai Uniós értékeket jogainkon keresztül érvényesíthetjük. Erről szólt a közös értékeink pályázat, melynek keretében egyesületünk, a Közelbaba Egyesület, a gyermekek és szüleik jogait szerette volna kihangosítani. A Közel a szülőhöz jogosan projekt középpontjában a döntő lényeges információ hiányában gyermeket nevelő emberek állnak, illetve magának a gyermekeknek a joga, miszerint közvetlen hozzátartozója mellette maradhat azokban a szituációkban, amelyek ilyen rendhagyóak a család számára. Ugye itt meg lehet említeni az egészségügyi rendszerbe való bekerülést, a szülőszoba, a gyermekágyas osztály, egészségügyi ellátás más részeit.
A projektünk januárban, ez év januárjában indult, és szimbolikusan a várandóság 9 hónapjához igazodva 9 témát jártunk körül, és egri szülő jogérvényesítő műhely munkákon keresztül kisfilmeket készítettünk. Ezeket a megjelentett jogsértő helyzeteket, szituációk alapjául mindig szülői tapasztalatok szolgáltak, és ilyen példákon keresztül igyekeztünk jó gyakorlatokra megoldásokat mutatni, vagy a méltányos eljárásrendre megoldásokat.
Miért volt szükség arra, hogy ezzel foglalkozzon az Egyesület ezzel a témával? Ki az, akiket meg akartatok szólítani?
Ugye az Egyesületünk a tevékenységéből adódóan nagyon sok alkalommal találkozik olyan várandósokkal, kisgyermekes családokkal az eseményeken, akik maguk hozzák szóba saját élményeiket, tapasztalásaikat, és erről beszélgetünk olyankor. Itt a kórházi tartózkodás, bejutás, szülőszobán és hasonló témakörök, vagy éppen gyermekkel kórházban említendőek, és ezek a történetmegosztások igazából azt mutatták be nekünk, hogy sokszor ők maguk sincsenek tisztában jogaikkal, és nem mindenhol érvényesülnek azok a joggyakorlatok, amikre joguk van az érintetteknek, és ez volt az alapköve annak, hogy foglalkozzunk magával ezzel az egész jogi szituációval, és így találtunk rá a közös értékeink által meghirdetett pályázatra. Ugye itt a szülők, a várandósok, a kisgyermekes családok és a leendő családok igényeit, azt, hogy ők nekik egy tudásbázist adhassunk ezekre a helyzetekre, és felkészíthessük őket, ez ösztökélt minket arra, hogy elinduljunk ezen az úton.
Milyen kutatást végeztetek el? Hogyan zajlott ez a projekt?
A projekt legelején intézményeknek, szülészeti intézményeknek küldtünk ki anonim kérdőveket, önkéntes részvételen alapulott, tehát aki szerette volna, kitöltötte, aki nem, az nem, valamint a januári 0. szülői jogérvényesítő klub alkalmunkon a megjelentek, ugyanígy egy önkéntes és anonim kérdőívet tölthettek ki papíralapon a helyszínen. Ezekből statisztikát is összeállítottunk, persze természetesen a szülőkkel le is ellenőriztük, hogy lássák ők is, hogy mennyire vannak tisztában jogaikkal. Majd amikor a 9 kisfilmünk levetítésre került, akkor utána az utolsó szülői jogérvényesítő műhelyen megismételtük a kérdővet az ott résztvevőkkel, akik ugyebár az előző 9 kisfilm alapján már felkészülhettek jogilag elég jól, és volt még egy online formában kitölthető kvíz, ahol igazából a világhálón keresztül bárki kitölthette ezt a kérdőívet, és ezzel rögtön ő láthatta is, hogy mennyire van tisztában a jogaival, úgyhogy ilyen kérdőívek formájában történt meg a felmérés.
Egy kicsit kitérnék még a videókra, mert hogy ez nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen szituációkat dolgoztatok ugye föl. Ez milyen háttérmunkát igényelt? Andri?
Nehéz megfogalmazni, talán azt mondom, hogy egy nagyon komoly csapatmunkát. Egyesületen belül is nagy összefogást és együttműködést a részünkről, és azért azt mondhatom, hogy nagyon sokakat megmozgattunk. Egyesületi önkénteseink dolgoztak és segítettek, mondjuk például akárcsak a kérdőíves statisztikáknak a kiértékelésében, elkészítésében, de a filmforgatások megszervezésében, és hát hirdetések útján statisztákat is kerestünk, és statisztáink is voltak, akik velünk dolgoztak a 9 film leforgatása során. Tehát én azt mondhatom, hogy egy szép számú csapatmunka volt. Pontos számot most nem tudok mondani, nézek rá, de amikor a kerekasztal beszélgetésünk volt, ez a záró rendezvényünk, akkor azért készítettünk nagyjából egy ilyen 60 főre oklevelet, köszönő ajándékot, hogy megköszönjük mindenkinek a munkáját. Tehát azért ez egy nagy számú projekt volt, vagy nagy létszámú résztvevős projekt. A filmforgatás azért az nem volt egy... Tehát, hogy nehéz témák voltak, ami mondjuk eszközök szempontjából is meg erőforrás szempontjából is nehéz, hiszen mondjuk kórházi körülményekre volt hozzá szükség, és hálásak vagyunk, hogy az Ózdi kórház volt az, aki beengedett minket a kapuin, és hogy a legtöbb, illetve minden, ami kórházi körülmények között kellett, hogy megtörténjen forgatás, az ott történt, akár úgy, hogy a császárműtőben is az asztalon, és minden egyéb eszközt használva forgathattunk.
És még maradjunk egy kicsit a videóknál, hogy milyen témákkal találkozhattak, akik ezt megnézték? Mi ez a 9 téma?
Ugye, ahogy a gyermeknek is 9 hónap kell az anyamében, így az Egyesület is 9 hónapot szentelt a szülők edukálásának, és ezeket a kisfilmeket ugye így 9 témára bontottuk. Időrendben mondom, ahogy megjelentek a kisfilmek is, az első kórházban gyermekkel, utána volt a szülőszobán együtt, aztán aranyóra szülés után, utána pedig 2 ilyen vizsgálatot felölelő kisfilm született, a BCG-oltás és a helyben vizsgálat. A császármetszés is a kisfilmjeink közé tartozik, arról is forgattunk, valamint egy igen kényes téma is belekerült a repertoárba, ez pedig a vendégbabáink, ugye akik idő előtt távoztak babák, és utolsó előtti kisfilmünk az otthonszülésből kórházba transfer, valamint egy jogérvényesítő filmmel zártuk, amikor arról volt szó, hogy milyen jogok illetik meg azt, akinek bármilyen bántódása vagy jogtalan szituációba kerül, és ennek a tisztázása hogyan működhet.
Mikor kitöltötték a szülők ezeket a kérdőíveket, azért azt nagyjából láttátok már akkor is, hogy ők mennyire voltak tisztában a jogaikkal, és van-e meglepődés ebben, hogy tényleg ehhez is jogom van?
Szerintem elég széles körű volt az, hogy milyen statisztika lett belőle. Volt olyan kérdés, ami mindenkit meglepett a kutatásból, vagyis hát ebből a kérdőívből, de alapjában véve, akik a személyes alkalmakon ott voltak, és ezt a papír alapú kérdőívet kitöltötték a szülői jogérvényesítő műhelyeken, ők elég felkészültek voltak, elég jól ismerték a jogaikat, bár többször megemlítették, hogy tippeltek, és ezért egy megerősítés volt számukra, hogy valóban jól gondolták. Úgyhogy ők azt jelezték vissza számunkra, hogy jó, hogy egy ilyen kérdővet kitölthettek, és megbizonyosodhattak róla, hogy ezekhez van joguk. A kisfilmek is szerintem hozzátettek ahhoz, hogy ők tudják azt, hogy valóban van joguk hozzá, és kimerjenek állni a jogaik mellett.
Érdekes lehet maga a témakör, hogy miért is beszélünk arról, hogy fontos a pozitív szülés-születés élmény, de tulajdonképpen miért is kell ennyire hangsúlyozni ezt?
Azt gondolom, hogy nekünk egy nagyon-nagyon fontos mondatunk, állításunk az, hogy hogyan születünk, az egy életre meghatároz minket, és hogy a méltó születés az a társadalmunkban is egy alapkő, egy építő elem kellene, hogy legyen. És ennek sérülése meg természetesen hatással van a család életére és a család minden tagjára. És azt gondoltuk a pályázat kiírásakor, hogy ez egy olyan téma, ami alapinformációkkal segítheti a családokat abban, hogy méltóbb körülmények között születhessen a babájuk, vagy történhessen az ellátása.
Szóba került itt a császármetszés is, hogy foglalkoztatok a témával. Mire kell itt gondolni, ha a császármetszésről beszélünk, hogy ott mi az a jó gyakorlat?
Igen, ezt a témát is mindenképp beletettük a repertoárunkba, és nagyon sokan örültek is neki, várták is, ahogy említettem már, hogy egy császármetszésről is legyen egy kisfilm, és a kérdőíves vizsgálatok alapján az derült ki, hogy a hazai szülészetek nagy részében, 88%-ban lehetőség van császármetszés esetén is szőrkontaktusra, vagyis hogy az újszülött az élet első óráiban hozzátartozója mellkasán adaptálódhasson. És ez ugye nagyon fontos szempont és nagyon lényeges. És ami még itt kiemelendő, hogy az édesanyával egy helyiségben vizsgálják, és egy helyiségben volt apuka esetleg szőrkontaktusban a gyermekkel, és így a család tényleg családdá születhetett. Én kiemelném még itt azt, amit Kós Csaba, az Ózdi neonatológus említett, hogy náluk náluk szinte megkérdezés nélkül rögtön adják az apukának a gyermeket, ami sokszor megmosolyogtató helyzeteket eredményez, de mégis mindenki melegséggel áll a helyzet elé, amikor oda kerül, és ez szerintem egy kiemelendő dolog, ami így a kerekasztal beszélgetésen elhangzott.
Ölelve forrón, remélve hordom a vágyamat, hogy nem sokára arra ébredünk, hogy itt lüktet bennünk új életünk, egy pillanat és minden másról szól. Távol a túlpart, de talán könnyen úszol át, hogyha látod már, itt egy otthon vár. Szívem minden sejtje kész, most már bárhol jársz, de lérsz, csak fogd meg, ki van a szárnyam, s majd légy mindig boldog nálam, bennem minden csepnyi rész, most már tőled lesz egész, csak jöjj át a fényem bátran, és légy mindig boldog nálam, légy boldog nálam. Hitünk és létünk parányi részünk, teste tölt és újraírja régi lényegünk. Addig csendben várva, néha égen földön járva, álmodom, hogy te is engem álmodsz majd. Távol a túlpart, de talán könnyen úszol át, ha érzed már, otthon vár. Szívem minden sejtje kész, most már bárhol jársz, de lérsz, csak fogd meg, ki van a szárnyam, s majd légy mindig boldog nálam, bennem minden csepnyi rész, most már tőled lesz egész, csak jöjj át a fényem bátran, és légy mindig boldog nálam, légy boldog. Sétés és szívembe zár, gyere hát tovább. Szívem minden sejtje kész, most már bárhol jársz, elérsz, csak fogd meg, ki van a szárnyam, s majd légy mindig boldog nálam. Bennem minden csepnyi rész, most már tőled lesz egész, csak jöjj át a fényem bátran, és légy mindig.
Itt van ez a kutatás akkor, meg volt a kerekasztal beszélgetés, mi az eredmény a kutatásnak is, a kerekasztal beszélgetésnek is, mi lett a tapasztalata? Alice?
Én azt mondanám itt el, hogy a kutatási eredmények pozitívak voltak, jó jövőképet mutatnak, viszont sok munka kell még hozzá, mert még mindig akad ugye olyan intézmény, ahol nem lehet az újszülött az édesanyjával vagy nagykorú hozzátartozójával a születés után, a születés pillanata után. Viszont egyre több olyan intézmény van, ahol nyitottak mindenféle új jog érvényesítésre, ami igazából régóta megillet minden szülőnőt, vagy családot, vagy ugye kisgyermekes családot, de próbálják szem előtt tartani azt, hogy mi lenne jó a családnak, mi lenne előnyös számukra is.
Annyiban egészíteném még ki, hogy a kerekasztal beszélgetés egy nyitott esemény volt, és ugye itt szakemberekkel, az ÓSZD és az EGRI Kórház szakembereivel beszélgettünk. A beszélgetést egyébként Bata Boglárka, a Kárpátok Alapítvány elnöke moderálta, és ugye a közönség soraiban, vagy a nézők soraiban bárki beülhetett, és bárki részt vehetett, meghallgathatta ezt a beszélgetést, és én azt gondolom, hogy ez arra is egy nagyon jó alkalom volt. Mindamellett, hogy mi megünnepelhettük, úgymond, hogy ezt a projektet így végigvittük, és a 9 kis filmet leforgattuk, és egy ilyen edukációs programot tudtunk nyújtani mindenkinek. Mindemellett ugye inspiráló volt mind a szakemberek, mind a résztvevők számára, hiszen egy picit így közeledhettek egymás felé. Volt lehetőség arra, hogy kérdezzenek, hogy kapcsolódjanak egymással.
De az intézménye személyekkel.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez volt egy ilyen beteljesedése, ez az esemény ennek a projektnek azáltal, hogy személyesen is tudtak találkozni, és személyesen is tudtak akár beszélni, vagy kérdezni egymástól, és
volt is ilyen példa.
Igen.
Szólaltak fel a nézők soraiból, tettek föl kérdést, vagy éppen élményt meséltek el. Az jutott most eszembe, hogy tehát akkor, ha én megismertem most a jogaimat, érvényesítenem kell tudni tulajdonképpen az intézményben. Tehát ez az egész projekt valahogy egy ilyen szemfelnyitás is volt szerintem, hogy valahogy érvényesítenem kell, de hát hogy ez majd hogyan megy át az intézményi oldalon.
Igen, pontosan. Ez egy nagyon jó meglátás, mert igen, mi is így gondoltuk, hogy az információ az egyik legértékesebb, amit mi ezzel tudunk nyújtani a családoknak, mondjuk akár az édesanyjának, amikor ott van éppen egy ilyen helyzetben, élete legfontosabb helyzetében. És a kórházi szakemberekkel pedig úgy fogalmaztuk meg ezt éppen a kerekasztal beszélgetésen, hogy a kommunikáción nagyon sok múlik. Információ átadás, informálódás és együttműködés, együtt kommunikálás, ami sokat segíthet, hogy tudjuk közelíteni az érdekeinket, és hogy segítsük egymást.
Mindaz, ami benne van ebbe a projektbe, amire felhívtátok a figyelmet, intézményi oldalról szükség van-e mondjuk plusz eszközre, plusz humán erőforrásra, vagy bármi más feltételre, amitől megvalósulhat, vagy ez egyszerűen egy ilyen gondolat átkattintás?
Eszközre nincs szükség hozzá, szerintünk, és amúgy sem. Igazából tényleg az, hogy úgy gondolkozzanak az intézményekben dolgozók is. Én itt azért kiemelném azt, hogy Kovács Atlósné Páros Rita, az EGRI csecsemő és gyermekgyógyászati és neonatológiai osztály főnővére elmondta és kihangsúlyozta, ami szerintem is nagyon fontos, hogy nem minden édesanyja igényli, hogy a gyermekével lehessen. És ezért fontosnak tartja, hogy magát a választási lehetőséget biztosítsák, de legyünk elfogadóak azzal is, aki mondjuk nem szeretne 0-24-ben az újszülöttjével lenni. És tényleg van ilyen, saját tapasztalatból is meg tudom erősíteni, amikor nekem született a gyermekem.
Hát igen, nem mindenkinek lehet ugyanaz a jó. Lesz egyébként ennek akkor folytatása? Mi a jövőkép ezzel a projekttel? Alice?
Igazából a pályázási időszakában úgy terveztük, hogy nem csupán a gyermek 2 éves koráig tartó jogokat fogjuk górcső alá venni, hanem egészen a nagykorúságig, tehát 18 éves korig. Viszont szükséges volt korlátozni erre a 2 évre a pályázat formálódása során, a pályázat kiíróival egyeztetve. Viszont ennek ellenére nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy továbbra is a nagykorúságig a gyermekeket, családokat érintő jogok, azok ki legyenek hangosítva és legyen róla beszélve. Úgyhogy ezt lényegesnek tartjuk, hogy ezzel foglalkozva legyen a későbbiekben is.
És akkor maga a projekt hogyan tud folytatódni? Lehet még akár kerekasztal beszélgetés is újra egy párbeszéd az intézmény és személyek között, vagy ennek itt most van vége?
Igazából a pályázat ugye lezárul, de ugyanakkor a kerekasztal beszélgetés megismétlése, vagy másik események kiírása, ettől függetlenül szerintem bármikor megvalósulhat ez rajtunk szervezőkön, egyesületi tagokon, önkénteseken múlik csupán. Valamint ha esetleg még egy pályázati lehetőség elénk kerül, és élünk a lehetőséggel, akkor viszont ugye egy nagyobb volumenű keretek között valósulhat meg.
Igen, tovább gondolt formában. Ez még a jövő, ami előttünk is még kérdőjeles.
A tovább gondoltra már gondoltatok? Vagy ez lehet róla valamit tudni?
Hát ahogy Aliz is említette, ugye azt, hogy szeretnénk egy picit kiebb tolni
az életkort,
uh-huh. Igen, és hogy egy nagyobb közösséget felölelni, és egy nagyobb közösségnek támogatást vagy segítséget nyújtani.
Érkeztek egyébként akkor ott helyszínen visszajelzések, hogy tényleg hálásak azért, hogy egyáltalán foglalkoztok a témával?
A kerekasztal beszélgetésen?
Igen.
Persze. A kerekasztal résztvevő is, az intézmény, akik képviselték az intézményt, és Boglárka is, és a résztvevők, akik a nézők soraiban ültek, ők is említették, hogy nagyon hiánypotló és hasznos volt ez az egész.
Országosan ez egyedülálló, vagy volt már ilyen kezdeményezés, tudtok-e róla?
Így, hogy egy csokorba lennének szedve a 2 éves korig tartó jogok, és ilyen formában beszélve róla, szerintem nem, de ezt nem mondanám biztosra, utána kéne nézni.
Aki szeretne ennek utána járni, és ez nagyon fontos, hogy megnézhesse akár a videókat, hol találja és hol keresse?
Legegyszerűbb, hogyha a Facebookon a Közelbaba Egyesület oldalán keresi. Különbejegyzés is van, ahol egy csokorban van a 9 kisfilm elérhetősége feltüntetve, de a YouTube csatornánkon is, a Közelbaba Egyesület YouTube csatornáin is fent vannak a videók.
Hát akkor szívből gratulálok nektek a munkához, meg az eredményekhez is, és nagyon köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk.
Köszönjük!
Köszönjük.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Közelbaba Egyesület 9 hónapos edukációs projektjét, a Közel a szülőhöz jogosan elnevezésű jogérvényesítő programot ismerhették meg. Vendégünk volt az Egyesület elnöke Zámbori Józsefné Tarjáni Aliz, valamint Csűrösné Kriston Adrien projektfelelős. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői műsorunk témái. Az egyházban a legfőbb szabály a szeretet. Leó pápa homíliája. Isten országa az alázatosaké. A Szent Atya úrangyala imája. Leó pápa hétfőn délelőtt kiallgatáson fogadta Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét. Orbán Viktor és családja Szent Isén vett részt a Szentpéter Bazilikában, majd áthaladt a Szent Kapun a pápai audiencia előtt. Az egyházban a legfőbb szabály a szeretet. Leó pápa homíliája. A pápa október 26-án vasárnap délelőtt a Szent Péter Bazilikában Szent Misét mutatott be a szinodális munkacsoportok és a szinodális folyamatban résztvevő testületek jubileuma alkalmából. Az egyházban, amely az Isten és az emberiség közötti egység látható jele, mindenki arra kapott meghívást, hogy szolgálja testvéreit. Krisztus az alázatos, aki nem az önteltek ki, tanította Leó pápa. A szinodális munkacsoportok és a szinodális folyamatban résztvevő testületek jubileumát ünnepelve arra kaptunk meghívást, hogy szemléljük és újból fedezzük fel az egyház misztériumát. Kezdte a homíliáját 14. Leó pápa. Utalással a II. Vatikáni zsinat tanítására emlékeztetett rá, hogy az egyház nem pusztán egy vallási intézmény, és nem is azonosítható csupán hierarchiával és struktúráival. Az egyház az Isten és az emberiség közötti egység látható jele, annak az isteni tervnek a jele, hogy mindannyiunkat testvérként egyetlen családban gyűjtsön össze, és népévé, egy szeretett gyermekek népévé tegyen, akik mindnyájan szeretetének egyetlen ölelésében kapcsolódnak egymáshoz. A pápa rámutatott, hogy az egyházi közösség misztériumát a Szentlélek hozza létre és őrzi meg. Ezáltal megérthetjük a szinodális munkacsoportok és a szinodális folyamatban résztvevő testületek jelentőségét is, amelyek kifejezik, hogy mi történik az egyházban, ahol a kapcsolatok nem a hatalom, hanem a szeretet logikája szerint működnek. A Szent Atya felidézte Ferenc pápa szüntelen intelmét, miszerint a hatalom logikája világi logika, még a keresztény közösségben az elsőbség a lelki életre vonatkozik, amely megérteti velünk, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, testvérek egymás között, akik arra kaptuk meghívást, hogy szolgáljuk egymást. Az egyházban a legfőbb szabály a szeretet, hangsúlyozta Leó pápa. Senkinek sincs küldetése a parancsolásra, mindenki arra kapott meghívást, hogy szolgáljon. Senki nem kényszerítheti rá másokra saját elképzeléseit, mindannyiunknak kölcsönösen meg kell hallgatnunk egymást. Senki sincs kirekesztve, mindannyian meg vagyunk hívva a részvételre. Senki sem letéteményése a teljes igazságnak, amelyet mindannyiunknak alázatosan és együtt kell keresnünk. Leó pápa idézett Ferenc pápa utolsó 2025-ben írt nagybőti üzenetéből. Az egyház hivatás az, hogy szinodálisak legyünk, együtt haladjunk.
Camminare insieme, essere sinodali.
A keresztények arra kaptak meghívást, hogy közösen járják útjukat, soha ne magányos vándorként. A Szentlélek arra ösztönöz bennünket, hogy kilépjünk önmagunkból, Isten és testvéreink felé, és soha ne zárkozzunk be saját világunkba. Együtt haladni azt jelenti, hogy az egység szövői vagyunk, kiindulva Isten gyermekeinek közös méltóságából. Az evangéliumi párbeszéd két személye, a farizeus és a vámos, látszólag együtt halad, utalta a pápa a 30. évközi vasárnap evangéliumi példabeszédére. Mindketten felmennek a jeruzsálemi templomba, hogy imádkozzanak. Együtt vannak a szent helyen, mégis megosztottak. Nincs közöttük semmiféle kommunikáció. Mind a ketten ugyanazt az utat teszik meg, de nem haladnak együtt. Mind a ketten a templomban vannak, de az egyik a legelső helyen foglalja el, míg a másik hátul marad. Mind a ketten imádkoznak az atyához, de anélkül, hogy testvérek lennének és bármit is megosztanának egymással. Mindez elsősorban a farizeus magatartásától függ. Imája, amely látszólag Istennek szól, pusztán egy tükör, amelyben önmagát nézi, igazolja, dicséri. Leó pápa idézte Szent Ágoston szavait, miszerint a farizeus felment, hogy imádkozzon, de nem Istenhez akart imádkozni, hanem önmagát akarta dicsérni. Jobbnak érzi magát a vámosnál, megvetéssel ítélkezik róla. Önmaga megszállítja, saját énje körül forog, anélkül, hogy kapcsolata lenne Istennel és másokkal. Ez megtörténet a keresztény közösségben is, állapította meg Leó pápa. Akkor fordul elő, amikor az én elsőbséget élvez a mivel szemben, olyan egocentrizmust hozva létre, amely megakadályozza a hiteles kapcsolatokat, megosztottságot teremt, és a közösséget átalakítja egy ítélkező és kirekesztő helyé, amikor saját szerepét arra használja fel, hogy hatalmat gyakoroljon. Ehelyett a vámosra kell tekintenünk. Alázatossága az hasonlóan, az egyházban is mindannyiunknak el kell ismernünk, hogy szükségünk van Istenre, és szükségünk van egymásra, gyakorolnunk kell a kölcsönös szeretetet, egymás meghallgatását örömmel haladva együtt tudatában annak, hogy Krisztus az alázatosaké, és nem azoké, akik a nyáj fölé emelkednek.
Non a coloro che si innalzano al di sopra del gregge.
A szinodális csoportok és a szinodális folyamatban részvevő testületek ennek az egyháznak a képét tükrözik, amely a közösségben él. A pápa jubileumi szentmiséjükön a következőre biztatta mindnyájukat. A lélek meghallgatása, a párbeszéd, a testvériség és a parrészia, a nyíltság segítsék megérteni, hogy az egyházban minden különbözőség előtt arra kaptuk meghívást, hogy közösen haladjunk Isten keresésének az útján, hogy az egyház kollektív és befogadó legyen. Bizalommal és megújult lélekkel éljük meg az egyház életét átható feszültségeket, az egység és a különbözőség, a hagyomány és az újdonság, a tekintély és a részvétel között hagyva, hogy a Szentlélek átalakítsa őket, hogy azok ne váljanak ideológiai ellentétekké és káros polarizációkká. Hagyjuk, hogy a Szentlélek termékenyé tegye őket, és összhang jöjjön létre közöttük, vezetve a közös megkülönböztetés felé.
Dobbiamo sognare e costruire una chiesa umile.
Álmodjunk és építsünk egy alázatos egyházat, buzdított rá Leó pápa. Egy olyan egyházat, amely nem diodorítasson és nem öntelten áll egyenesen, mint a farizeus, hanem lehajol, hogy megmossa az emberiség lábát. Nem ítélkezik, mint a farizeus a vámos felett, hanem minden egyes ember számára vendégszerető hegyé válik, nem zárkozik önmagába, hanem meghallgatja Istent, hogy ugyanígy mindenkit meghallgasson. Kötelezzük el magunkat, hogy egy teljesen szinodális, szolgálati jellegű, teljes egészében Krisztus által vonzott, és ezért a világ szolgálatára irányuló egyházat építsünk. 14. Leó pápa a következő fohászra zárta homíliáját a szinodális munkacsoportok és a szinodális folyamatban részvevő testületek jubileuma szentmiséjén. Az Úr adja meg nekünk a kegyelmet,
essere radicati nell'amore di Dio,
hogy Isten szeretetében gyökerezve éljünk közösségben egymással, és mint egyház legyünk az egység és a szeretet tanúságtevői. Isten országa az alázatosaké, Leó pápa úrangyala imája. Az évközi 30. vasárnap evangéliumi példabeszéde arra tanít bennünket, hogy Isten országa nem a gőgösöki, hanem az alázatosaké. Ne féljünk beismerni és feltárni hibáinkat Isten előtt, bízva irgalmasságában, kegyelmében, buzdított rá a Szent Atya. Kedves szívérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte vasárnap délben a Szent Péter teret megtöltő híveket Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából. Az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében tanítását a vasárnapi evangéliumi szakaszhoz fűzte, amely két személyt mutat be, egy farizeust és egy vámost, akik a jeruzsálemi templomban imádkoznak. Az első érdemei hosszú sorával dicsekedik.
Il primo vanta un lungo elenco di meriti.
Sok jó cselekedetet hajt végre, és ezért jobbnak érzi magát a többi embernél, akik felett megvetően ítélkezik. Felemelt fejjel áll, gőgös magatartással, amely a törvénypontos, de szeretetben szűkölködő magatartását jelzi, amely az adni és kapni, az adósságok és hitelek rendszerében irgalmasság nélkül történik. A vámos is imádkozik, de egészen más módon. Sok mindenért bocsánatot kell kérnie. Ő a római birodalom szolgálatában álló adószerű, egy szerződéses megbízatásra dolgozik, amely lehetővé teszi számára, hogy a bevételeikből hasznot húzzon saját honfitársai kárára. És mégis a történet végén Jézus azt mondja nekünk, hogy a kettő közül éppen ő az, aki megigazulva, azaz megbocsátva és Istennel való találkozás által megújulva tér haza. Miért? Tette fel a kérdést a Szent Atya. Válaszában arra mutatott rá, hogy a vámos bátran és alázattal Isten elé áll. Nem zárkozik be a saját világába, nem nyugszik bele a rosszba, amit elkövetett. Elhagyja azokat a helyeket, ahol félnek tőle, ahol biztonságban van, mert védi a hatalom, amelyet mások felett gyakorol. Egyedül, kíséret nélkül megy a jeruzsálemi templomba, még akkor is, ha kemény tekintetekkel és éles ítéletekkel kell szembenéznie. Az Úr elé megy lehajtott fejjel, kevés szót kiejtve, Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz. Ezáltal Jézus erőteljes üzenetet ad nekünk, szögezte le beszédében Leó pápa. Nem üdvözülhetünk sem a saját érdemeink kivalkodó bemutatásával, sem hibáink elrejtésével, hanem azáltal, ha őszintén úgy, amilyenek vagyunk, Isten és önmagunk, illetve mások elé állunk, bocsánatot kérünk, és rábízzuk magunkat az Úr kegyelmére. A pápa felidézte Szent Ágostonnak ehhez az evangéliumi epizódhoz fűzött gondolatait. A hippói püspök, a farizeust egy beteghez hasonlítja, aki szégyenérzetből és gőgből eltitkolja sebeit az orvos elől, míg a vámost olyos valakihez hasonlítja, aki alázattal és bölcsességgel feltárja sebeit az orvos előtt, segítségét kérve, bármennyire is csúnya látvány nyújtanak sebei. Nem lepődünk meg, ha az a vámos, akinek nem volt szégyenérzete, hogy megbutassa beteg részét, hazatérve meggyógyult. Kedves testvérek, talán mi is ugyanígy.
Facciamo così anche noi.
Buzdított rá Leó pápa. Ne féljünk beismerni hibáinkat, feltárni azokat, vállalva írtük felelősségünket, és Isten irgalmasságára bízni azokat. Így növekedhet bennünket és körülöttünk Isten országa, amely nem a gőgösöké, hanem az alázatosaké, és amelyet az imádságban és életünkben őszintességgel, megbocsátással és hálával ápolhatunk. Végül az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét a pápa Máriához, az életszentség példaképéhez intézett fohászta zárta, segítsen nekünk, hogy növekedjünk ezekben az erényekben. Leó pápa hétfőn délelőtt kiallgatáson fogadta Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét. 14. Leó pápa hétfőn reggel 9 órakor dolgozó szobájában kiallgatáson fogadta Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét. A közel egy órás találkozó keretében négyszemközti beszélgetés formájában tárgyalta két fél, miután a magyar miniszterelnök bemutatta Szentatyának a családját és a kíséretét, majd ezt követte az ajándékok kölcsönös átnyújtása. A Vatikán hétfőn délben tette közzé olasz és magyar nyelven a tájékoztatóját az eseményről, amelyet most felolvasunk. A Szentszék sajtótermének közleménye, pápai audiencia Magyarország miniszterelnöke részéről. Ma őszentsége, 14. Leó pápa kialgatáson fogadta Magyarország miniszterelnökét, ő excellenciáját Orbán Viktor urat, aki ezt követően találkozott ő eminenciájával, Pietro Parolin bíborossal, őszentsége államtitkárával, valamint ő excellenciájával, Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatok részlegének titkárával. Az államtitkárságon folytatott szívélyes beszélgetés során hangsúlyozta a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, valamint elismerésüket fejezték ki a katolikus egyház iránt, amely elkötelezetten segíti a magyar közösség társadalmi fejlődését és jólétét, különös tekintettel a család szerepére, a nevelésre és a fiatalok jövőjére. Továbbá kiemelték a leginkább kiszolgáltatott keresztény közösségek védelmének fontosságát. Továbbá széles körben megvitatták az európai kérdéseket is, különös figyelmet fordítva az ukrajnai háborúra és a Közel-Kelet helyzetére. Orbán Viktor és családja szentmisén vett részt a Szent Péter bazilikában, majd átaladta Szent Kapun a pápai audiencia előtt. Október 27-én hétfőn reggel 8 órakor Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó, gyermekeikkel, unokáikkal együtt szentmisén vettek részt a Szent Péter Bazilika kanonoki kórus kápolnájában, ahol október 7-én magyarok nagyasszonya ünnepének vigíliáján Erdő Péter bíboros érsek mutatott be szentmisét. A szentmisét követően felkeresték a bazilikában a Szent István király alapította egykori magyar zarándok az helyén álló emléktáblát, majd az Orbán család tagjai, Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes, Habsburg Lotaringiai Edvard Szentzegi nagykövet és Törő András atya a Pápai Magyar Intézet rektora kíséretében áthaladtak a Szent kapun. A bazilikán keresztül haladva az éppen arra járó magyar zarándokok és többen idegenek is szeretettel köszöntötték a miniszterelnököt, aki innét a Damaszusz udvarba ment a kíséretével, ahol a pápa is vált cigárda kormányfőnek kiáró tisztelettel köszöntötte a delegációt. 9 órakor pedig Leó pápa fogadta dolgozó szobája ajtajában a magyar miniszterelnököt, majd zárt ajtó mögött kezdődött kettejük beszélgetése. A hétfő reggeli szentmisét az Orbán család kérte, hogy lelkileg készülődjenek a Szentotyával való találkozásra, mint ahogy ezt mindig is tette a megelőző pápáknál tett látogatásaik esetében. Kifejezetten kérték, hogy ne legyen külön zárt körű szentmise, hanem az egyik szokásos reggeli olasz nyelvű szentmisével kapcsolódnának be a bazilikában. Jorge Romero, argentin szerzetes pap volt, az éppen szolgálattevő a szepőtelen fogantatás fiai kongregációjából, aki olasz nyelven celebrálta a szentmisét. Latin-amerikai temperamentummal, a szószéket elhagyva, a hívek elé lépve prédikált olaszul. A napi olvasmány nyomán Pál szavait értelmezte, aki a Galatákhoz írt levélben arról tanít, hogy nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy továbbra is félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa szólítjuk őt így, abba, atya. Ez az Isten gyermekség ajándéka, amelyet a keresztségben kaptunk, szólt az atya, majd megkérdezte, hogy mondják magyarul azt, hogy Isten gyermekség, és szépen többször is megismételte a szót magyarul. Amiről a szentmise után az egyik Orbán unoka így mesélt nekem, az Isten gyermekséget én is megértettem. Az evangélium Lukás könyvéből a 18 éve meggörnyelt asszony meggyógyítását mondta el. Jorge atya összekapcsolta a szenteszkét az evangéliummal. Az Isten gyermekségben elnyert szabadság megköveteli, hogy kiegyenesedjünk, hogy egyenes derékkal járjunk, akár 18 éven át tartó megkötöttség után is, majd Isten áldását kérte a küldöttségre és az egész magyar népre. A szép ároni záróáldás után a szepőtelen fogantatás oltárkép felé fordulva elénekeltük a Boldogasszony anyánk régi magyar himnuszunkat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Rónai György, őszi himnusz. Üdvözlégy! Olvasód morzsolva így köszöntünk. Október van, korán leáldozik a nap. Tengernek csillaga, te tündökölj fölöttünk, hogy el ne védjük a homályban az utat. Magam is, mi is sokat bolyongtam, mint a vándor. Hűtlenül életem kalandor idején, s felém ragyogott templomod ablakából, s kimentett bűneim bozótjából a fény. Sebes kopóival űzőbe vett az Isten, futottam, mint a vad, de nem volt már remény. Huny szemmel buktam el, vártam, hogy leterítsen, s védő két karot közt ébredtem fel én. Büszkén suhant hajóm, kevélyen állt a mormán, vihar csapott le rám, vitorlám eltörött. De megszántál, mikor már-már elnyelt az orkán, s fölé lett a halott, szelíd szíved fölött. Most lábadnál ülök, békésen, mint az árva, ki új anyát talált, halott anyja helyett, s többé már köntöse szélét el nem bocsájtja. Be nem telik vele, hogy házánál lehet. Immár, hogy tőled el soha ne csavarogjak, hozzád kötöztem én olvasóddal magam. Irgalmas anyja vagy a hozzád tért raboknak, s boldog rab, akinek ilyen őrzője van. Öledbe hajtja le lankat fejét, s te lágyan addig simogatod megfáradt homlokát, míg el nem szenderül. Életem alkonyában így ringass engem is örök hazámba át.
Rónai György őszi himnosz című versét Kelemen Csaba mondta el. Rónai György költőíró, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak, 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A Nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
A nap imája.
Szentséges atyánk, teremtünk, megváltunk, vigasztalunk és üdvözítünk. Aki a mennyekben vagy, az angyalokban és a szentekben, te világosítsd meg őket tudásukban, mert te vagy, Uram, a fényesség. Te gyújtasz szeretetre, mert te vagy a szeretet. Te töltöd el őket bent lakásod által boldogsággal, mert te vagy, Uram, a legfőbb jó, az örök, akitől minden jó ered, aki nélkül semmi jó nincsen. Szenteltessék meg a te neved, ragyogjon föl bennünk a te ismereted, hogy felismerjük, milyen a te jó téteményeid szélessége, ígéreteid hosszúsága, fönséges magassága és ítéleted mélysége. Jöjjön el a te országod, hogy te uralkodj bennünk kegyelmeddel, és vezess bennünket a te országodba, ahol színed látása homálytalan, szereteted tökéletes, barátságod boldogságot árasztó, élvezésed örökké tartó. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, hogy teljes szívünkből szeressünk téged, és szüntelenül rád gondoljunk, hogy teljes lelkünkből mindig utána csóvárogjunk, hogy teljes elménkből minden szándékunkat feléd irányozzuk, és mindenben a te tiszteletedet keressük, s hogy végül minden erőnkből, minden képességünket, lelkünk és testünk minden rezdülését a te szereteted szolgálatára fordítsuk, és semmi másra. Fele barátainkat úgy szeressük, mint önmagunkat. Erőnkhöz képest iparkodjunk mindenkit szeretetre gyullasztani. Mások szerencséjén nem kevésbé örülni, mint a saját magunkén. Szerencsétlenségükben pedig részvétel lenni irántuk, és senkit meg nem bántani. Mindennapi kenyerünket, a te fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust add meg nekünk ma. Annak a szeretetnek emlékezetére, megértésére és tiszteletére, mellyel irántunk viseltetett, és azokéra, amiket érettünk mondott, tett és szenvedett. és bocsásd meg vétkeinket a te kimondhatatlan irgalmasságodért, szerelmes fiat szenvedésének erejéből, és a boldogságos szűz és minden választott érdeméért és közbenjárására. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ha nem bocsátunk meg valamit egészen, add Uram, hogy teljesen megbocsássunk. Add, hogy az ellenséget igazán szeressük, és érettük nálad buzgón közben járjunk. Senkinek rosszért rosszal ne fizessünk, és azon legyünk, hogy benned mindenkinek hasznára legyünk. És ne vigy minket kísértésbe, se burkoltba, se nyilvánvalóba, se váratlanba, se tartósba. De szabadíts meg a gonosztól, a múlttól, a jelentől és a jövendőtől. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatunk.